Műsorunkban Lakatos Györggyel, Cigány Prímással, Balázs Zsanett beszélget.
Nagy örömmel és sok szeretettel köszöntöm Lakatos Gyuri bácsit, akinél Újbudán vendégeskedünk. Ő egy cigány prímás. Mutathatom így be, Gyuri bácsi?
Nagyon helyes. Hát nem mondtad mást róla.
De mondjunk mást annál is inkább, hiszen kezdjük el a beszélgetést a gyermekkoráról. Gyuri bácsi, hogyan emlékszik a gyermekkorára? Hol nőtt fel? Milyen események, élmények érték kisgyermekként?
Hát csillagom, én 44 első hó 31-én születtem Budapesten. Ugye akkor a második világháború legzajosabb idejébe, és akkor a 8 kerületben laktunk, és hát anyám két gyerekkel, mert volt a bátyám a Vince. Átkerültünk akkor is a 8-ba, de a Déri Miksa utcába, és akkor ott laktunk, mert ott lakott anyámnak az anyja, és abban a házban laktunk. Én erre persze nem emlékszem. És hát így vége lett a háborúnak. Akkor visszamentünk a Boka János utca 48-ba, ott laktunk évtizedeket keresztül. Hát én 4 éves koromban elkezdtem tanulni hegedülni, de azért 4 éves koromban, mert a bátyám akkor már hegedűtő, meg hát már idős volt, 6 éves elmúlt. Én mindig elvettem a hegedűit, és összetörtem. Már szóval valami nem összetört, nem akarattal, hanem ügyetlenségből. Valami bajt csináltam, és akkor azt mondta apu, hogy tanítsuk ezt a gyereket is, legalább nem töri össze a hegedűt.
A családban egyébként vannak zenészek?
Mindenki zenész, akit el tudsz képzelni. Szóval hát apám az volt talán az első prímás, aki főiskolára járt, Zsolt Nándor növendéke volt. Tehát Zsolt Nándor egyszer úgy megsértette apámat, származásilag, hogy egy cigánynak miért kell ennyire jó hegedülni, többet soha nem ment el hozzá órára. Így lett prímás. A bátyja az pedig egy nagyon-nagyon híres prímás volt, úgy aztán apám annak a zenekarába került, és akkor utána apám átvette a zenekart.
Gyuri bácsi említette, hogy 4 éves korában kezdett el hegedülni.
Igen, nem vettek föl sehova. Úgyhogy én hát akkor tanultam együtt még a Pavok Gyurival, aki hát azóta ugye világhírű hegedűművész, és Kubinyi Attila, mert én nekem az ő korepetőrük, nőjük azt tanított, aki korepetálta őket, mert hát oda nem kellett semmiféle vizsga. Hát írni, olvasni nem tudtam, de kottát azt már valamennyire tudtam olvasni, és hát én így lettem aztán muzsikus. 8 éves koromban felvettek a konzervatóriumba, utána pedig a Rados professzor úrnál tanultam.
Mi az, amit a professzor úrtól megtanult, ha így
visszamondott? Vonókezelést, annál jobb nem volt a Radosnál világon. Erre majd egyszer, ha későbbiek folyamán majd fogok mondani egy példát, hogy ez hogy volt, de szóval azt 100 milliók közül meg lehet ismerni, aki a Radosnál tanult annak a jobb kezét. És hát nagyon-nagyon jó tanár volt.
Említette, hogy 8 éves korában vették fel a konzervatóriumba. Ezután hogyan alakult, hogyan fejlődött, hogyan bontakozott ki a zenei karrierje?
Hát nekem a zenei karrierem úgy adódott, hogy amikor még hát először nem a konziba jártam, hanem a Fazekas gimnáziumban volt egy hegedű tanárnő, akitől másfél évet tanultam, 2. Sajnos az nagyon jó tanárnő volt, 100 év múlva találkoztam vele kint New Yorkba, de mielőtt kiment, nem tudom miért, de annyira erőszakos volt, hogy ahhoz a tanárnőhöz menjek a konziba, akit ő ajánlott. És ez nem volt egy jó dolog, mert az a tanárnő az, hát mondjuk tanítani se tudott, az volt a pártitkár, és hát nagyon, nagyon antipatikus voltam neki, és ő is nekem. És így aztán egyszer a Bartók versenyen nagyon gorombán elbánt velem, és akkor azt mondtam, hogy én többet ehhez nem megyek, és akkor a Rados professzornál privátin tanultam, mert a Rados nem mert fölvenni, előbb fölhívta a tanárnő telefonon, mert hát ennek olyan hatalma volt, hogy taníthat-e. Ő nála tanult, aztán a bátyám is, meg én is. És akkor utána, amikor 16 éves még nem volt, amikor apámhoz bekerültem tanulónak. 16 éves koromtól aztán zenekarvezetőként is közreműködtem, és azóta bejártam a világot többször.
Beszéljünk egy picit arról az időszakról, ugye említette, hogy 16 évesen kezdett zenekarban játszani. Milyen volt akkor a vendéglátói élet?
Teljesen más, mint most. Ott mindig a vendég volt az úr, felszolgálók nagyon udvariasan, a szakácsok a legjobb tudásuk szerint próbálták a vendégeket oda csalogatni, és hát mi is úgy játszottunk, hogy minden vendég meg legyen elégedve. És ez bennem maradt életem végéig, hát mostanáig még abban nem hagytam.
Ezek szerint a magyar cigány zenészek játéka, meg virtuózitása a vendégeknek a 70-es években, 80-as években a vendéglátó helyeknek nagyon tetszett, nagyon-nagyon átjött?
Hát átjött nagyon elsősorban úgy a magyar vendégeknek, akkor a külföldieknek. Hát én még előbbre mennék, mert én a 60-as években már önálló primás voltam. Életemben először nem, mikor önállóan kimentem Törökországba. Ott játszottam kint, és akkor utána jött egy távirat, hogy a Gellért szállóba kellett kezdenem. De most nem részletezem, hogy ez hogy történt, hogy először az volt, hogy a Mátyás Pince, mert ott zűrök voltak, de aztán menjek a Gellértbe. Hát én mentem a Gellért szállóba, és azt mondták, 2 hónapig legyek ott, vagy 3 hónapig, és utána megyek vissza külföldre, akkor Svájcba. Na hát én ebből a 2-3 hónapból 10 év lett, amit ott töltöttem nagyon kellemesen, és akkor még apámnak nagyon sokat köszönhettem. Mert abban az időben, amikor kezdtek az jönni a magyarok, és azok a szóval régi vágási magyar urak, én mindig mondtam apunak, mert ott volt egy olyan, hogy foglalókönyv. És én azt megnéztem, és mondtam apunak, hogy mit tudom én most, ez és ez a vendég fog jönni. Azt mondja, jó, elővette egy füzetet, megnézte, és mondta, hogy mik a nótái, és amit nem tudtam, azt meg kellett tanulnom. Úgyhogy a vendég akár mit kért, és hát általában megtudtam a vendégekkel. Úgy megtanultam apámtól bánni a vendégekkel, hogy hát a mai napig nagyon szeretnek.
Hogy kell egyébként jól bánni a vendéggel?
Udvariasan, nagyon kellemesen, és megpróbálom megkeresni azt, hogy elsősorban mivel tudok neki úgy kedveskedni, hogy jól érezze magát.
Említette korábban, hogy bejárta a nagyvilágot. Mesélne nekünk egy picit erről bővebben?
Hát, mesélhetek erről én bővebben. Először 16 éves koromban, 60-ban voltunk kint én drága apámmal nyugaton, de aztán utána, ez akkor még a interkoncertnél úgy volt, hogy kint voltunk nyugaton, kellett menni keletre is. Hát először apával mi Bécsbe voltunk a Világszövetség által. És hát azok nagyon kellemes rendezvények voltak, ott voltunk többször. Aztán utána Karlsruhe-ba játszottam Németországba először, ott még apuval, aztán egy amerikai övezetbe, de Németországba, Landstuhlba. Ott volt az amerikai támaszpontnak a legnagyobb támaszpont volt, ami Németországban létezett. Akkor ott játszottunk, és akkor utána, amikor hazajöttünk, akkor én utána megint elmentem külföldre, de akkor már önállóan. Visszamentem Törökországba, és hát utána aztán bekezdtem a Gellértbe, akkor a Gellérttel is utaztam nagyon sokat. Hát Európát, és akkor utána Ausztrália, Amerika, Ázsia. Szóval minden, ami létezik, mindent bejártam, és többször.
Mi az, amit ezen utazások alkalmával megtanult, és amit haza tudott hozni?
Hát az, hogy a nemzetiségűeknek, ugye hát a nótákat megtanultam, amit, hát ott nem nóták vannak, hanem számok. Igyekeztem, de már itthon megtanulni egy párat, ami nemzetközi volt. Japánban például, hát ott is voltam sokszor, vagy bárhol a világon. Mindenhol tudtam már Már itthon mindenre, szóval avval készültem fel, hogy tanultam nekik egy-két számot, mert hát ami programot játszottunk, az mindig kézbe volt. Hát azt nem kellett tanulni. Mert ha voltak újak, azt megpróbáltuk, vagy akkor, ha a rádió felvételünk volt. Vagy hát a televízió az is volt egy jó pár, de arra sok próbát csináltak, úgyhogy arra külön nem próbáltunk. De a rádióra arra kellett, mert ott bementünk, akkor volt, hogy élőadás volt, hogy felvétel. De itthon. Hát a külföldi rádióknál ott se lehetett más, mert bementünk, megkérdeztük, hogy mit játszunk. Hát most mondd meg, hogy hát ha nem tudom, mert nekem a külföldinek kell, akkor a meghívónak kell mondani, hogy mi az, ami
világos.
Őt szeretné. Hát én nem akarok magamtól játszani, mert az hol tetszik neki, hol nem. Így meg akkor a felelősség is az övé. Nekem megmondta, hogy csak csárdás vagy hallgatót és csárdás vagy nótablokkot vagy bármit, és akkor az ember úgy összeállította.
10 évet volt a Gellért szállóban. Ezután hogyan alakult a zenei karriere? Merre vezetett tovább az út?
Hát akkor erre büszke vagyok. Mert mi még a Gellértben játszottunk, amikor kimentünk Londonba, és Dr. Bíró Károly volt akkor a Hungár Hotels volt még, és annak az ilyen külföldi utak meg nemzetközi részlegnek az egyik vezetője, és most akkor a Hiltonban voltunk, Parkline Hiltonban a legelőkelőbb üzlet volt Londonban. És hát megmondom őszintén, ott olyan sikerünk volt, hogy erre azt mondták, hogy itthon kell egy Hiltont építeni, pénzek fillérünk nem volt. Úgyhogy nem nekünk nem volt, hanem a cégnek arra, hogy itt egy szállodát, és a bírót bízták meg vele. Mert a bíró az Lozánba végzett, csak mikor hazajött, akkor bezárták 6 évre, mert azt mondták, hogy aki onnan hazajön, az biztos kém. A végén kiderült, hogy nem volt kém, de hát szegény kém az akkor már 6 évet ült Sopronkőhidán, a bányába. Sajnos már nincs az élők sorába. És akkor 3 kikötés volt, hogy a bíró legyen az igazgató, Légrádi Karcsi éttermi igazgató, és én legyek a primás. Tehát én akkor mindig azt mondtam, hogy legalább 1% abban az én munkám is benne van, hogy itthon legyen egy Hilton.
És ott kezdett el játszani, muzsikálni?
Hát akkor, mikor megnyitották, akkor én kint voltam Kanadába, mert hát sajnálatos módon 1 évvel később épült föl. És az én igazgatóm a Gellértben az megtudta, hogy én utazok, és akkor hát most nagyon finoman fogalmazva, hogy kezdett velem állandóan mindenbe belekötött, ami addig folyamatosan ment, és akkor mondtam neki, hogy direktor úr, nagyon jó viszonyban voltunk eddig. Maradjunk is abba, és én inkább elmegyek. És akkor elmentem onnan, és akkor kimentem Kanadába. És én mikor kint voltam, hát akkor nyitották meg a Hiltont, mert én akkor nem tudtam ott lenni. És akkor, mikor letelt az a bizonyos idő, kanadai szerződésem, hazajöttem és bekezdtem a Hiltonba.
Milyen élmény volt, hiszen említette, hogy ön is szerepet vállalt abban, hogy a Hilton étterem megnyisson. De milyen élmény volt játszani, muzsikálni?
Hol a Hiltonba, vagy itt, vagy a londoni Hiltonba?
Itt, az itthoni van, kérdezem most.
Aztán hát az itthoni Hiltonba, hát az, hogy a világon az legnagyobb emberek oda jártak. Úgy politikusok, művészek, és hát én ott mindenkit megpróbáltam, hát a legjobb tudásom szerint kiszolgálni.
Nehéz volt őket kiszolgálni?
Nem volt könnyű ügy. Hát ugye akkor a legnagyobb muzsikusok, Stokowski, vagy... Hát de most nem is tudok hirtelen, meg nem is akarok neveket mondani, mert hát ez... Énekesek, a világ leghíresebb énekesek, hát mindenki ott szállt meg. A legnagyobb színészek, akik jöttek Magyarországra, az mindenki ott szállt meg, mert akkor az volt a legjobb. Szóval amikor megnyitott a Budapest szálló, a körszálló, akkor mindenki azt mondta, biztos oda fognak menni. Hát nem mentek oda. És mikor a Intercontinental lett a Duna szállóból, akkor sem mentek oda lakni. Vagy ha oda mentek lakni, de akkor is a Gellértbe jöttek. Szóval úgy, hogy Ott nagyon-nagyon, tehát az a 10 év az felejthetetlen volt. Játszottam a amerikai elnöknek, és hát nem, szóval nem lehet ezt elmondani, mert ez...
Szavakkal ki nem fejezhető. És hogyan alakult tovább a karrierje?
Átmentem a Hiltonba, ott dolgoztam 15 évet. És közben kint voltam én New Yorkba, illetve hát először a világkiállításon Montrealba, az az Ember és Világa című világkiállítás helyén történt, mert a világkiállításon nem volt pavilonja a magyaroknak. A következő évben volt egy pavilon, amit úgy hívta a kiállítást, azt egy jó ideig minden évben megrendezték, és Ember és Világa címmel. És hát én mentem ki játszani. Na itt mondom azt, hogy a Radosnak a növendékei. Megáll egy férfi, és néz engem. De már jó hosszú ideje néz, és hát... De neki mit nézhet ez rajtam, Istenem, miért tetszek neki annyira? És mikor letettem a hangszert, szünet volt, odajön, te nem voltál Rados növendék? De mondom, igen. És elmondta, hogy ő 20 évvel azelőtt volt a Radosnak növendéke, és a jobb kezemet azért nézte annyira, mert onnan megismert, hogy Radostól tanultam. Na és akkor nekem mondta, hogy 7 év múlva meg fog nyitni egy magyar éttermet a Citykorba, New Yorkba, és megnyitom. Hát engem akkor már többször hívtak New Yorkba, meg Amerikába, de én tudtam, hogy oda a munkavállalási engedélyt nem lehet kapni. Feketén kimehettem volna, de én nem vállaltam ezt a rizikót. És mondtam neki, hogy persze, különben Láng Gyurinak hívták az illetőt, és 7 év múlva pontosan megjelent, és mind aki tegnap váltunk el az Oktogonnál, azt mondta nekem, elkészült. Akkor ki jössz megnyitni? Mondom neki, ki? Várjál, azt mondja, most nem érek rá, mert nagyon fontos dolgom van. Holnap gyere, mert az Interbe lakom. Fölmentem hozzá az Interbe, körülbelül 10 percet beszélgettünk. Akkor mezitláb volt, mert azt mondta, hogy a papucsát otthon felejtettem. Mondom, veszek neked egy papucsot. Azt mondja, köszönöm szépen, nem, mert otthon van, de azt otthon felejtettem, de most rohannom kell, és akkor majd szólok, fölhívlak. És akkor aztán különböző dolgokat kért tőlem, lemezt kért tőlem, fotókat, és körülbelül egy másfél hónap múlva, 2 hónap múlva jelentkezett, hogy elkészültek, megkaptátok a munkavállalási engedélyt, mert én mondtam neki, hogy én másképp nem megyek ki. Minden el van intézve, és akkor gyere. Kimentem akkor pár hónapra New Yorkba, abból lett 1 év. És hát ott rengeteg ismerőssel, baráttal találkoztam, játszottam nekik, és én évtizedekig jártam ki a New Yorkba minden évbe, hát amíg az egészségem megengedte. Szóval, ahogy mondani szokták, én 3 üzletben dolgoztam le az életemet. 10 év a Gellértbe, 15 a Hiltonba és 25 a Gundelba.
Azt a mindenit!
Na most hát ez a 25, ez úgy, a Gundelt én nem hagytam, nem mentem volna el a Hiltonból, de a Láng Gyuri fölhívott telefonon, hogy megvették ő meg a Laldera Gundelt, és menjek, nyissam ki. Mert átalakítások voltak, mindenki, nyissam meg. Hát mondtam neki, Gyurikám, hát most ne haragudj, de én nem akartam átmenni. A mai napig az egyik legjobb barátom volt, sajnos ő sincs már köztünk, aki ott játszott. De azt mondta, őtet az nem érdekli, mert ő neki senki más nem kell, akkor valami más fog csinálni, de menjek ki hozzá. És akkor én azt elintéztem, hogy azt a férfit, sőt már ki is küldtem magam helyett külföldre, úgy hívták Lakatos Antal, a Tónikát. Mindenki úgy hívta Tónika. És, de hát aztán valami összejött a vezetőséggel is. Azt én már nem tudom, hogy mind. És hát én meg oda mentem a Gundelhoz, és én ott dolgoztam 25 évet.
3 helyen játszott gyakorlatilag, a 3 legnagyobb hely Magyarországon. A zenekar az változott?
Hát volt, aki változott, volt, aki 30 évet játszott velem, volt, aki csak 25-öt, de hát szóval általában egyforma zenekarom volt mindig.
Végig néztük, végig tekintettük azt a gazdag szakmai életutat, amit Gyuri bácsi bejárt, végigjárt. Tekintsük át egy picit a hitéleti útját. Van ilyen?
Van. Mégóta az eszemet tudom, római katolikus vagyok. Annak születtem, és most már annak is fogok meghalni. Hát mi a József templomba úgy kerültünk azt, hogy anyám ott esküdött apámmal, és évtizedekig ott oda jártunk, az hagyján, de ez azért volt, mert minél lettünk ott volt, mi akkor a Boka János utcában laktunk, a Tömő utcában volt egy Krisztus király kápolna, csak hát ott állta az igazgató helyettes, és írta föl, hogy melyik gyerekek mentek templomba. És nem nekem, hanem a bátyámnak volt egy osztályfőnöke, mert a bátyám is tisztességesen beírta. Hétfőn röpdolgozatot kellett írnunk reggel, ti ezt nem tudjátok. Hogy hol voltunk vasárnap? Na most, aki beírta, hogy templomba volt, akkor tovább tanulása annyi, és akkor a bátyám akkor már ötödikes volt, mikor szólt neki ezt akkor, hogy nehogy beírd, Vincikém, mert akkor a tovább tanulásodnak annyi. És elmondta, hogy miért van. És attól kezdve mi aztán nem mehettünk, hát nem mentünk templomba, dehogy nem, hát a József templomba.
Igen, a Józsefvárosi Szent József templom.
Hát akkor még a szívós atya a déli misét tartotta, és hát oda rengeteg muzsikus járt. A vége volt, akkor kint a templom előtt ott mindig apám még beszélgettek. Úgyhogy oda jártunk aztán meg az örök imádóba, és így fölnőttünk. Én még nem történt ez a sok baj, addig én minden nap bementem valamelyik templomba imádkozni. Hát sajnálatos módon most már misére tudok csak úgy elmenni, hogy taxival fiam viszett. Ővele megyünk általában, mert én őt is római katolikusnak neveltem, és én úgy tudom, hogy sikeresen. És hála a jó Istennek, ezt a Bajzát atyának köszönhetem, illetve hát köszönhetjük, hogy mikor először prédikálta dr. Erdő Péter bíboros úr, kenyeret mi vittünk neki, mert ezt a Bajzát atya mondta, hogy ezt akkor a József templom küldi. És velünk küldte, és mi attól a perctől kezdve a bíboros úrral jóba vagyunk a mai napig, és azt életemben nem fogom elfelejteni neki. Akkor meghallotta, hogy a feleségem hát eltávozott. Azt mondta, hogy ő bárhol, ahol misét mondatunk érte, eljön is. És ő elmondja a misét, és ő fogja mit tartani, és be is tartotta a szavát.
Nagyon szép. A helyszínek közül egy helyszínről nem beszéltünk, és emiatt nagyon röstellem magam.
Mondja.
Az pedig Róma, és hát a Szent Atya.
Legelőször, mikor Rómában voltam, akkor is a Világszövetséggel. Na, az egy érdekes dolog volt, mert első fellépésünk Milánóba volt, a milánói szkálába én mondhatom el, hogy játszottunk, és akkor utána Rómába. Követséggel laktunk, és hát akkor mindenkünk Milánóban nagyon nagy sikerünk volt, és Rómába is, hát hál' Istennek elnyerte a zenekar a közönség tetszését, két énekes volt velünk, a Madarász Kati meg a Gál Gabi. Hát ővelük találkoztam éjfél éjjel Rómába, egy mulató, magyar mulató helyen, de aztán megtetéztük még a mulatást. Hát szóval elég az hozzá, hogy a vége az volt, hogy egy nagyon sikeres koncertot adtunk, és a követség annyira megdicsért minket, és annyira megszeretett, hogy kivitt minket a reptérre. De nem csak a térre, hanem be a gépig. De abban az időben még az repülőn hát nagyon kevés magyar utazott. És a kapitánynak hívták a kapitányt, mikor meglátott minket, hát ugye elkezdtük egymást zrikálni, de nem mondom, hát szóval az nem mondjuk egy kisé túlmegy a jó neveltségen, ahogy mi egymással ott beszéltünk, de teljesen viccből, hát szóval semmi olyan nem volt. Na és hát akkor a Latabárnak a lánya volt az egyik szuvi. És mikor felszálltunk a gépre, hát mondta a kapitány, hogy na majd most kaptok tőle, majd megkapjátok a magatokét. Elértünk egy bizonyos kilométert föl, és az első zuhonásnál azt hittük, hogy itt a vég. Mondtam, hogy előre megyek, adok én a kapitánynak. Na de hát meg se tudtunk moccanni, mert utána a sztuvik bekötötték magukat, leültek, mindenkünk is be kellett kötni magunkat, és a másfél órás út körülbelül 3 órán keresztül tartott, olyan viharba kerültünk. Mi azt hittük, hogy viharba vagyunk. Tehát nem kerültünk viharba, hanem az a gép esett le egy hét múlva, másfél hét múlva Zürichbe, Svájcba. És hát szegény kapitány is, nagyon sajnáltam Latabár lányát, és hát a többi sztuvit is, hát mindegyiket, mert hát most én nem fölvágásképp mondom, de jóformán minket az összes sztuvi, meg az összes kapitányok, meg hát a repülő személyzet ismert, mert hát mi elég sokat utaztunk. Két útlevelem volt, hogy ha még az egyik úton kint vagyok, tudják a másik vízumot csinálni nekünk. És aztán megint kikerültem Rómába, akkor egy hotelt nyitottunk meg, amit akkor újítottak föl. A legszebb hotel volt, és vatikáni, szóval a Vatikánból, aki jött, annak nagyon tetszettünk. És akkor azt mondta, hogy hát majd menjünk ki Rómába. Hát menjünk, majd kimegyünk. Hát. És egyszer csak jött egy telefon, hogy most kimehetnénk Rómába, mert a bíboros úr tart egy misét, János Pál pápa, és hát akkor azon kellene játszani. Ha mondtam, hogy a legnagyobb örömmel, de akkor már a fiam annyi idős volt, hogy mondom, akkor kiviszem magammal. De hát nem magammal vittem, hanem az igazgatómmal, aki Gábor, Budai Gabi, és aki akkor már az igazgatóm volt, és ő hozta ki a Gyurit, és hát akkor ott játszottunk, az egy csodálatos dolog volt. Hát amikor legelőször voltam, akkor is voltunk a Vatikánba, meg a Bazilikába. De hát utána most azt képzeld el, hogy nekünk ott játszottunk, és a bíboros úr megtartotta a misét, és akkor utána üzent nekünk a bíboros úr, hogy nagyon tetszett neki, és menjünk be a Vatikáni rádióba, vegyük föl, mert ő ezt többször meg szeretné hallgatni. Óriási élmény volt. Az, hogy a pápával találkozol, az egy katolikus ember az életében nem felejti el. Az felejthetetlen az ottani tartózkodásunk.
Sok mindent áttekintettük a szakmai életét, ami egy nagyon gazdag életút. Beszéltünk a hitéletének főbb állomásairól, állomáshelyeiről. Mi az, amit még szeretne elérni, Gyuri bácsi? Van ilyen, vagy már mindent elért, úgy gondolja?
Nézd, elérni azt szeretném, hogy a fiamból egy olyan világhírű muzsikus legyen, mint amit megérdemel. És hát a korának megfelelően most elérte az, hogy hát végeredményben ő most nem az akadémián, hanem a főiskolán tanít. Mert az a Konzit most főiskolai szintre emelték, a Bartókot, és ott egy nagyon... Hál' Istennek nagyon elismert tanár lett belőle. Vannak némi koncertjei is, nem olyan sok még, de hát kérem a jó Istent minden nap, hogy tudjon koncertezni is, és hogy megtalálja azt a lányt, akivel az életét örömbe, boldogságba, szeretetbe, egymás irányi tiszteletben le tudják élni, becsületbe is a gyerekekből, becsületes keresztény római katolikusokat tudjanak nevelni.
Hát kívánjuk, hogy ezek az álmok teljesüljenek. Azt nagyon szépen köszönöm, hogy itt otthonában fogadott bennünket. Köszönöm szépen a beszélgetést. Isten áldását kérjük és kívánjuk életére. Köszönöm szépen az elhangzottakat.
Én azt nagyon szépen köszönöm ezt a megtiszteltetést.
Műsorunkban Lakatos Györggyel, Cigány Prímással Balázs Zsanett beszélgetett.
Romano Mária Rádió. Pelyek síp.